Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Hello, jó látni benneteket pünkös vasárnapkor. Ahogy a Zsani említett az elején is, pünkösd az egy ünnep, amit ugye ünneplünk évről évre, de nagyon sok ember sajnos nem is tudja, hogy mit jelent ez az ünnep, pünkösd. Ugye ez Zsani elmondta, hogy a pünkösd a Szent Szellemnek a kiáradását jelenti, és ezt ünnepeljük 2000 évvel ezelőtt. Úgyhogy elég sok mindenről szeretnénk ma beszélni, úgyhogy be is vágok a közepébe, mert nem akarom húzni az időt. Nem tudom, hogy működik a felvétel. Király? Szuper. Szóval a Szent Szellemről szeretnék ma beszélni, milyen meglepő módon. És annyira Isten szívemre helyezett valamit, amit szeretném, hogyha ma tényleg úgy át tudna jönni, ahogy Péli Barna mondaná, tehát hogy úgy átjön, és úgy megragad mindannyiunkban, és nem csak meghalljuk, hanem tényleg magunkévá tesszük. Ugyanis ma tényleg ilyen kulcs fontosságú dolgokat szeretnék mondani a Bibliából. Az első igénk a János 16:7. Ez az ige, ami gyakorlatilag először említést tesz a Szent Szellemről. Lehet, hogy nem először, de Jézus először mondja ezt. János 16:7-ben elmondja azt, hogy Jézus miután feltámadt a halálból, és mielőtt visszamenne a mennybe, azt mondja a tanítványainak, hogy srácok, tudom, hogy nagyon jó volt velem, 3 évig együtt voltunk, mindent együtt csináltunk, tudom, hogy szuper volt, nagyszerűen éreztétek magatokat, együtt lógtunk, együtt voltunk, keresztül mentünk nehézségeken, jó dolgokon is. Viszont most én elmegyek, viszont ne szomorodjatok el, mert sokkal jobb az, hogy én most elmegyek, mert elküldöm a Szent Szellemet. És itt a Biblia, itt úgy mondja ugye Jézus, hogy a segítőt. A Bibliában a Szent Szellemnek nagyon sok neve van, az egyik ilyen neve, ő a segítő, az ő a mi segítőnk. És a Szent Szellem a Szent Háromságnak az egyik tagja, a Szent Szellem is Isten, ugye Atya, Fiú, Szent Szellem, ez a Szent Háromság. Csak egy kicsit így zárójelbe így elmondanám ezeket a dolgokat. A Szent az Atya a Biblia szerint fönt van a mennyben, és Jézus miután feltámadt és felment a mennybe, ő is ott ül az Atya jobbján. Viszont a Szent Szellem itt van ezen a földön, és a hívőkben él. Az a célja, hogy bennünk éljen, a keresztényekben éljen. Szóval nem vagyunk egyedül, hanem a Szent Szellem itt van velünk. Itt van, és bennünk él, azt írja a Biblia. Szóval a Szent Háromság egyik tagja, és ugyanígy egy kicsit szeretnék beszélni, hogy megértsük, hogy mi is a Szent Szellemnek az egyik küldetése és feladata, beszélni az emberi lényről, vagy magunkról, emberekről. Mi is 3 részből állunk, ugyanúgy, mint a Szent Háromság. Van egy testünk, neki fogja meg a fülét, van testetek, még hány fületek van, egy orrunk, mozog még a lábatok, karotok. Szóval van testünk, de van egy rossz hírem, ez a test egyre öregebb lesz, egyre öregszik, kivéve a csúszkái természetesen, és az enyém, és ilyen a testünk, hogy egyre romlik az állapota, és van egy rossz hírem, egy nap meg fog halni ez a test. Viszont azt írja a Biblia, hogy kapni fogunk egy új testet, miután feltámadtunk, és ez egy tökéletes test lesz. De visszatérve, most a testünk egy romlandó test. Aztán, ez volt az egyik, van lelkünk. A lélek 3 részből áll, akarat, érzelem, értelem, és ez a lelkünk, ez a bűnös részünk, ez a bűnös oldalunk. Sokszor nem teljesen tiszta minden a lelkünkben. Viszont van egy szellemünk is, a harmadik, és ez a szellem, ez tökéletes. Ezt Isten teremtette, és Isten lehelte belénk az ő szellemét. Van egy szellemünk, amitől kezdve elkezdtünk létezni. És a szellemünk az, aki Istennel tud kommunikálni. Istennel tud kapcsolatba lépni. És amikor dicsőítjük Istent, vagy imádkozunk Istenhez, akkor az történik, hogy a szellemünk kapcsolódik Isten szelleméhez, a Szent Szellemhez, és a Szent Szellem a szellemünkön keresztül elkezdi átformálni a bűnös lelkünket, és a testünket is gyógyítani. a lelkünket és a testünket gyógyítani. Tehát a Szent Szellemnek az a feladata és az az egyik cél, hogy minket átformáljon, hogy bennünk éljen, és ezen keresztül, a szellemünkön keresztül meggyógyítsa a lelkünket, a testünket. De a Szent Szellemnek nagyon sok gyakorlati szolgálata is van a mindennapi életben. Tehát vannak úgymond elhívása, neki is feladata, szolgálatai. Azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem a vigasztalónk. A vigasztalónk. Szóval amikor szomorú vagy, akkor fuss először Istenhez, Isten szelleméhez, mert ő a tökéletes vigasztaló. Néha Zsani oda jön hozzám, hogy meghallgassam, és így próbálom vigasztalni, és aztán rájön arra, hogy nem tudom megvigasztalni, és én akkor mondom neki, oké, akkor menjél Istenhez, ő meg tud vigasztalni. Szóval nem vagyunk tökéletesek, viszont Isten tökéletes vigasztaló, a Szent Szellem a tökéletes vigasztaló. Azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem a tanácsadónk. Ez a másik dolog. A tanácsadónk. Nagyon sokszor le akarjuk másolni másoknak az életét, módszereket átvenni, marketing fogásokat megtanulni, akár ha gyülekezetépítésről van szó, akár a szolgálatodban, akár az életed különböző területén, munkában, gyereknevelésben, bármi. És nem rossz, hogy az ember tanul meg, tanácsokat kér, és tanácsadókkal veszi körbe magát. Viszont nagyon fontos az, hogy mindenek után, vagy mindenek előtt menjünk a Szent Szellemhez, és kérjünk tőle tanácsot. Mert a Szent Szellem nem fog egy sablonos módon vezetni téged, nem. Lehet, hogy teljesen új dolgok irányába fog téged terelni, és olyan helyekre fog vezetni, amiről énekeltünk az előző dalban is, ismeretlen helyekre, ahova ember még nem lépett, ahol még ember nem tapasztalt dolgokat. A Szent Szellem olyan, amelyik tanácsot tud adni az életünk minden területén. Emlékszem, hogy volt egy pár évvel ezelőtt, hogy nekem is vannak tanácsadóim az életemben, akikhez futok tanácsért, hogyha szükségem van rá, és egy időben sokszor felhívtam a Márkot Németországba, ő egy pásztor, és megkérdeztem, hogy Márk, figyelj, most ez van, szerinted mit csinálja? És akkor elmondta, most ez történt, szerinted mit csináljak, és egy csomó tanácsot kértem tőle, és egy sokadik kérdés után azt mondta Márk, hogy figyelj Géza, benned van a Szent Szellem, tudni fogod, hogy mit kell csinálni. És akkor így, igen, oké, igen, így van. Szóval, hogy szükségünk van tanácsadókra az életünkben, viszont miután meghallgattuk a tanácsokat, egyszerűen csak enged, hogy a Szent Szellem megmutassa, hogy hogyan kell döntened, és hogy mi az, amit tenned kell az életben. Szóval kérdezd meg a Szent Szellemet, mert ő a tökéletes tanácsadó. Aztán azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem a közbenjárunk. Közbenjárunk. A Szent Szellem megtanít minket imádkozni. Megtanít arra, hogy hogyan imádkozzunk. Megmutatja azt, hogy Isten mit szeretné, hogy imádkozzunk. Mi van Isten szívében, miért imádkozzunk. A szívedre helyezhet embereket például, hogy kiért imádkoz, milyen dologért imádkoz. És a Szent Szellem az, aki imádkozik értünk is, amúgy. Szóval a Szent Szellem a közbenjárunk. A Szent Szellem az igaz ügyvédünk. Nem így van benne a Bibliában, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ügyeinket Isten elé viszi, és kiáll mellettünk. Milyen fantasztikus, nem? Van egy tökéletes ügyvéded, aki minden pert meg tud nyerni. Aztán ő az erősségünk. Hányatoknak van szüksége minden nap erőre? Hogy ne add fel. Hogy fel tud magadat emelni a földről. És lehet, hogy már mindenkihez oda mentél, és próbáltál erőt meríteni dolgokból, meg magadat motiválni. De tele van a világ ilyen önmotivációs dolgokkal, amik nem azt mondom, hogy nem jók, de nem tökéletes, meg egy idő után kimerülsz ezekből a dolgokból, és ki fog merülni a saját erőd. Ki fogsz merülni ötletekből, ki fogsz merülni másoknak a motivációs tanácsaiból. Viszont a Szent Szellem egy olyan valaki, aki erőt tud adni, egy új erőt tud adni minden nap és minden pillanatban. Szóval ne álljuljatok el, és ne bízzátok magatokat rá teljesen ezekre az önmotivációs dolgokra, ami nem rossz, de van egy végtelen forrásunk, ez pedig Istennek a Szelleme, amely egy minden pillanatban, minden nap tud adni egy új erőt nekünk. Aztán azt írja a Biblia, hogy a Szent Szellem az azonnali segítünk. Készen áll azonnal, amikor szükséged van rá. Bármilyen pillanatban, bármilyen helyzetben vagy, ő ott van azonnal és segít. Aztán közeli barátunk. Ő az a személy, aki a legközelebbi kapcsolatban van velünk. Jézus a tanítványaival volt. A Szent Szellem bennünk él. Amikor valakivel vagy, vagy valaki benned van, az különbözik. Ha valakivel vagy, az is elég jó, elég közel vagy hozzá, de ahogyha valaki benned van, annál közelebb már nem lehet jönni. Tehát a Szent Szellem bennünk él, és ezt mondja a Biblia, hogy nem hiába, hogy nem csak velünk van, hanem bennünk van. Ennél közelebb nem lehet a Szent Szellem. Szóval ő az a személy, aki a legközelebb áll hozzád, és a legközelebb van benned. Ő a tanítónk, azt írja a Biblia. Elvezet minket a teljes igazságra. Megmutatja az igazságot. Amikor nem tudod, hogy mi a helyes, mi az igaz, mi a hamis, ő megmutatja az igazságot, azt írja a Biblia. És eszünkbe juttat dolgokat. Wow, ez milyen jó. Ez gyakorlatilag segítség. Vizsgázók, hányatoknak volt már ilyen, hogy így is eszedbe juttatott dolgokat. Mert nekem volt ilyen. És Isten szelleme képes erre is, hogy eszünkbe juttasson dolgokat. A munkahelyünkön, a szolgálatunkban, amikor itt... Én is, mikor pásztorolok embereket, vagy leülök valakivel beszélgetni, Isten eszembe juttat dolgokat. És ugyanígy a Szent Szellem minden területen az életünkben eszünkbe juttat dolgokat. Szóval a Szent Szellemmel való élet az egy izgalmas utazás. Egy fantasztikus utazás. És ezért akarok a mai napon erről beszélni, mert annyira sok pozitív és annyira nagy kenet és erő van abban, amikor a Szent Szellemmel érjük az életünket. Az Efézus 3.16 és 19. verseit szeretném felolvasni most. Ha van Bibliátok, nyissátok ki. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozok, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Ez az ige arról beszél, hogy Isten arra vágyik, illetve hát Pál ugye azt mondja, hogy arra vágyom, hogy a Szent Szellemben éljetek. A Szent Szellem töltsön be. A Szent Szellemmel élj. Én is erre bátorítalak ma benneteket, és remélem, hogy egy 30 perc múlva az lesz benned, hogy igen, én szeretnék a Szent Szellemben élni. A Szent Szellemmel egy életet élni. De tudjátok, a Szent Szellem is egy személy, és ezért meg lehet őt is szomorítani. Azt ír a Biblia, hogy meg tudjuk szomorítani, ki tudjuk oltani a Szent Szellemet. Az Efézus 4.30-31. Ben azt olvassuk, hogy ne szomorítsátok meg Isten Szent Szellemét, aki által megvagytok jelölve arra az időre, amikor elnyeritek a teljes megváltást. Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra. Ilyet még soha nem csinált szerintem itt senki, igaz? Ne kívánjatok rosszat senkinek. Ilyet sem csinált szerintem senki. Ne átkozódjatok. Nagyon érdekes, hogy ezt összeköti, hogy azt mondja, ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet. Ez az ige arról beszél, hogy hogyan tudjuk megszomorítani a Szent Szellemet. A helytelen beszéddel és hozzáállással tudjuk megszomorítani a Szent Szellemet is. Két héttel ezelőtt pont erről beszélt a Zsani is, hogy a beszéd mennyire fontos. A beszédünk mennyire hatással van az életünkre, de nem csak ránk, hanem a Szent Szellemet is meg tudjuk ezzel szomorítani. A helytelen beszéddel, a negatív beszéddel, amikor negatívan beszélünk valakiről, amikor pletykálkodunk. A pletyka is egy olyan dolog, ami meg tudja szomorítani a Szent Szellemet. Aztán a keserűség, a harag, a neheztelés, amikor bosszút akarunk állni úgy magunkba valakiért, mert valaki nagyon megbántott. Ezzel is meg tudjuk szomorítani a Szent Szellemet. Szóval ezek mind-mind a panaszkodás és mindenféle egyéb dolog, azt írja a Biblia, hogy ez meg tudja szomorítani a Szent Szellemet. Ne tegyük ezt, mert annyira értékes és annyira nagy erő van benne. A Szent Szellem annyira értékes az életünkben, és annyira szükségünk van rá. A második dolog, amit sajnos tudunk tenni még a Szent Szellemmel, azt írja a Biblia, hogy akadályozni tudjuk. Akadályozni tudjuk a munkáját. Az 1 Tesszalonika 5.19 azt mondja, hogy a Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze. És ebben a fejezetben, azt hiszem majdnem az egész 5. fejezetben arról beszél, hogy hogyan tudjuk akadályozni a Szent Szellemnek a munkáját. És hát így kapásban ilyen 6 dolgot összeírtam, hogy így az ige alapján, hogy mi hogyan tudjuk akadályozni. Az egyik dolog, hogy például nem becsüljük és nem tiszteljük a vezetőinket az Úrban. Így fogalmaz a Biblia. Amikor nem tiszteljük, vagy nem becsüljük meg a fáradozásaikat, a tanításaikat. Aztán, amikor nem élünk békességben egymással, amikor nem vagyunk összhangban egymással, amikor nem figyelmeztetjük egymást dolgokra. Azt írja a Biblia, hogy akkor is a Szent Szellemnek a munkáját tudjuk akadályozni. Akkor Isten szívedre helyez valakit, hogy figyelmeztesd valamire, és nem teszed meg, akkor ezzel is akadályozod a Szent Szellemet. Amikor nem bátorítjuk egymást, nem segítjük egymást. Nem bátorítjuk, úgy írja a Biblia, hogy nem bátorítjuk azt, akinek bátorságra lenne szüksége, a bátortalant. Amikor nem segítjük azt az embert, akinek segítségre lenne szüksége. Aztán nagyon érdekes, azt írja az ige még, hogy amikor nem vagyunk hálásak, akkor is megakadályozni tudjuk a Szent Szellem munkáját. Amikor csak panaszkodunk, és csak nem vagyunk hálásak, nem látjuk a jó dolgokat, amiket kaptunk Istentől, vagy amink van. És végül, amit még ír, hogy amikor elutasítjuk a prófétai kijelentéseket. Azt írja a Biblia, hogy meg kell vizsgálni minden proféciát, de ne utasítsuk el ezt így kapásból, amikor Isten ad egy prófétai kijelentést is. Szóval ne folytsuk meg. Ez így a gyülekezetre is vonatkozik, és mind az saját életünkre. Szóval bátorítalak benneteket, hogy ne akadályozzuk, és ne szomorítsuk meg azt a Szent Szellemet, aki bennünk akar élni. Oké, mit jelent a Szent Szellem vezetése alatt élni? Mit jelent Szent Szellem vezetése által való élet, amikor a Szent Szellem vezet bennünket? Amikor a Szent Szellem vezet téged, akkor gyakorlatilag engedelmeskedsz Istennek. Engedelmeskedünk Istennek. Amikor engedjük, hogy a Szent Szellem vezesse az életünket, engedelmeskedünk Istennek. Az Ószövetségben az embereket a törvények és a szabályok vezették. Ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, ne csináld ezt, azt, amazt. És hogyha megtetted, akkor be kellett mutatni egy állatáldozatot, és ez az állatáldozat elfedezte azokat a bűnöket, amiket megtettél. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, egy dolgot nem tett lehetővé az Ószövetség, az, hogy figyelmeztessen a bűneidre. Nem figyelmeztetett. Az új szövetségében egy egészen más rendszer alatt vagyunk, vagy élünk, mióta Jézus ugye eljött. Az új szövetségben gyakorlatilag minden bűnünket Isten megbocsátotta. Minden múltbeli, jelenlévő és jövőbeli bűneinket megbocsátotta. És azt írja a Biblia, olyan messze vetette a bűneinket, mint kelet-nyugattól. Elfelejtette Isten, megtisztított teljesen minket ezektől a bűnöktől. És Isten kifogyhatatlan megbocsátást biztosított számunkra minden bűnünkért. És az új szövetségben a Szent Szellem az, akinek a törvénye, időzőjelben törvénye alatt élünk. Az Ószövetségben az írás törvénye alatt éltek ők, ugye mi nem. És az új szövetségben a Szellem vezetése alatt élünk. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, ezen kezdtem el gondolkozni. Ugye az Ószövetségben elmondták mondjuk azt, leírták szabályként, hogy ne hazudj, mindig az igazat mond. Az új szövetségben lehet, hogy mondod az igazságot, de ha nem a megfelelő időben mondod az igazságot, akkor már az is bűn gyakorlatilag. Az sem helyes. Nem elég az, hogy valamit nem teszünk meg, hanem hogy ha mondjuk Isten szívedre helyez valamit, hogy nyisd ki a szádat és mondj valamit, de te nem teszed meg, akkor ez is egy olyan dolog, ami egy rossz dolog. Igaz? Tehát az új szövetségben képtelenség írásban lefektetni azt a rengeteg szabályt. Nem lehet lefektetni. Máshogyan megfogalmazva, az Ószövetségben az emberekben nem volt egy szellemi érzékenység, hogy mi helyes és mi nem helyes. Az új szövetségben, amikor bennünk él a Szent Szellem, akkor van egy szellemi megítélésünk, hogy mi helyes és mi nem helyes. Mi az igaz és mi nem. Mi bűn és mi nem bűn. Mi kedves Isten számára és mi nem kedves Isten számára. Képtelenség leírni mindent. Nem szabályok szerint, nem törvény szerint élünk, hanem a Szent Szellem bennünk él, és ő az, aki elmondja. Nem elég tudnod az igazságot, hanem szükségünk van a Szent Szellemre, hogy elmondja, hogy mikor mondjuk azt az igazságot. Én is nagyon sokszor mondom az igazságot, csak sokszor a rossz időzítés bazsaniak. És ez nem jó, és ő is elmondja, hogy nem a jó időzítés, és nem most kéne ezt mondanod. Szóval, hogy értitek, hogy ez csak egy példa erre, hogy a Szellem vezetése alatt élünk az új szövetségben. Viszont nagyon sok kereszténységben nincs meg ez a szellemi érzékenység most. Ezekben az új szövetség alatt is. Nagyon sok keresztény még mindig a törvény által él, vagy a test vezetése, a testiség vezetése alatt él, és nagyon sok keresztényben nincsen meg ez a szellemi érzékenység. És nem is tudják azt, hogy valamit rosszul csináltak, vagy rosszul csinálnak, azért, mert nincsen meg bennük, nem a Szent Szellem vezeti őket. Lehet, hogy furcsának tűnik, de élhetsz úgy egy keresztény életet, megtérhetsz, bemerítkezhetsz, újjászülethetsz úgy, hogy közben nem a Szent Szellem vezeti az életedet, hanem a tested, testiséged irányítja az életedet. És nagyon sok keresztény így él, és ezért van az, hogy nagyon sok keresztény szenved egész életében, míg meg nem hal, aztán majd a mennyben ott örül, de élete végéig szenved, és a másik dolog, ami ennek az eredménye, hogy nagyon sok rossz példa van a keresztények körében. Miért? Azért, mert törvény vagy testiség alatt élnek. Függetlenül attól, hogy megtértek, és nem a Szent Szellem vezetése alatt. Szükségünk van a Szent Szellemre. Szükségünk van nekünk gyülekezetnek, hogy mi eldöntsük azt, hogy mi a Szent Szellem vezetése alatt akarunk élni. És teljesen mindegy, hogy most megtértél-e vagy sem, ettől még szükségünk van a Szent Szellemre. Minden nap. Szükségünk van egy szellemi érzékenységre. Hogy Isten kijelentse, hogy mi a helyes és mi nem. Mi kedves Isten számára, és mi nem kedves Isten számára. Szóval az első dolog, összeírtam pár pontot, ami nem lesz kivetítve, úgyhogy jegyzeteljetek, ha akartok. Pár pont, hogy amikor a Szent Szellem vezeti az életünket, akkor mi történik? Mit tesz az életünkbe? Az egyik, hogy szellemi érzékenységet ad. Ezt már az előbb erről beszéltem. A második dolog, amikor a Szent Szellem vezeti az életedet, akkor ő meggyőz a bűneidről, de nem elítél a bűneidért. És itt van egy nagyon nagy különbség. Mert sokszor a keresztények is ezt összekeverik, és egyrészről nagyon ítélkezők másokkal is, és magukkal szembe is. A Szent Szellem, hogyha elkövetsz egy bűnt, a Szent Szellem utána sosem ítél el. Nem fog rád helyezni egy ilyen bűntudatot, hogy így marcangolod magadat, és egyszerűen nem tudsz felállni, mert annyira rosszul vagy. A Szent Szellem meggyőz, kedvesen, kegyelemmel, szeretettel. Az ellenség az, a sátán az, aki elítél minket. Egy nagyon egyszerű példa, de nagyon szeretem ezt a példát a Bibliáról, ami pontosan erről szól. Ott van Jézusnak két tanítványa, Júdás és Péter. Ugye, mind a kettőjüket ismeritek. Ha nem is személyesen, de hallottatok történeteket róluk. Júdásról mindenki hallotta már a történetet. Általában Júdás a rossz tanítvány, aki elárulta Jézust, őt mindenki utálja. Fú. És ott van Péter, aki meg hát egy kicsit olyan szerencsétlen volt néha, úgy rossz dolgokat mondott mindig, meg olyan kis ügyetlen volt. De a lényeg az, hogy ott van Péter és Júdás, aki mindkettőjük gyakorlatilag elárulta Jézust. Ugye Júdásról tudjuk, hogy elárulta, de Péter is gyakorlatilag elárulta Jézust azzal, hogy háromszor megtagadta őt, mielőtt meghalt volna. Nem állt ki mellette. Szóval Péter legalább olyan nagy bűnt követett el, mint Júdás. Isten előtt nincsenek kis és nagy bűnök. Isten előtt minden bűn ugyanolyan. Szóval nem lehet azt mondani, hogy Júdás bűne nagyobb volt, mint Péternek a bűne. Ugyanaz volt. Ugyanúgy elárulta. Viszont nagyon érdekes mindkét embernek az életének a vége. Mert mind a ketten elkövettek egy hibát, és mind a ketten nagyon megbánták. Azt írja a Biblia, hogy miután Júdás elárulta Jézust, elkezdett zokogni, visszavitte a pénzt, de annyira nem tudta feldolgozni magába, hogy mit tett, hogy öngyilkos lett. Péter pedig, aki ugyanúgy elárulta Jézust, nagyon megbánta ő is, és ő is nagyon sírt, és nagyon zokogott, megbánta, viszont mit ír a Biblia? Péter lett az első gyülekezetnek a vezetője. Ő alapította meg az első gyülekezetet. Két ugyanolyan bűnös ember, két egészen más végcél és élet. Miért? Azért, mert az ellenség azt akarja, hogy nekünk bűntudatunk legyen, és elítéljük magunkat, ha bűntettünk. Viszont Isten szelleme azt szeretné, hogyha nem elítélnénk magunkat, hanem csak meggyőzne bennünket. Júdás azért tölte meg magát, mert gyakorlatilag az ellenség, a sátán egy olyan nagy bűntudatot és ítéletet helyezett belé, hogy gyakorlatilag ezt nem tudta feldolgozni, és megölte magát. Az ellenség, a sátán elítél, hogy megöljön, a Szent Szellem meggyőz, hogy életet adjon. Szóval a Szent Szellem meggyőz, de nem ítél el. Oké, miután a Szent Szellem meggyőz, a harmadik dolog, amit tesz, amit nagyon szeretek. A Szent Szellem, amikor vele éljük az életünket, a Szent Szellem átformál. Átformál. Amikor... Szóval a Szent Szellem nem olyan, hogy megmutatja, hogy milyen bűnös vagy, meggyőz a bűneidről, hanem, és utána azt mondja, hogy oké, akkor most itt hagylak, és akkor most próbáld meg megváltoztatni magadat, próbáld meg megváltozni, próbáld meg ezt a rossz szokásodat legyőzni, és ott hagy egyedül, hogy te majd egyedül megváltozol. Nem. A Szent Szellem nem ilyen. Ugye minél többször teszünk egy bűnt, minél többször teszünk egy rossz dolgot, ez egy szokássá válik az életünkbe, és ebből nagyon nehéz megváltozni. Viszont a Szent Szellem nem azt csinálja, hogy ott hagy minket, és hogy egyedül próbálkozzunk. Nagyon sok keresztény egyedül próbál megváltozni. Isten megmutatta nekik, hogy miben kell megváltozniuk, de sokszor azt gondoljuk, hogy ezt nekünk kell megtennünk. Ez a mi feladatunk. De nem. A Szent Szellem az, aki át fog formálni bennünket. És ez a fantasztikus, értitek? Amikor a Szent Szellem él benned, nem kell neked erőlködnöd, hogy átformálódj, hanem ő fog téged átformálni. Ez a fantasztikus Isten igébe. Azt írja János 14:23. Aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem. Nem olvasom most tovább. Ez az első része a lényeg, amit szeretnék kiemelni. Mit ír ez az ige? Minél jobban szereted Istent, annál jobban fogsz tudni neki engedelmeskedni. Minél jobban szereted Istent, annál jobban engedelmeskedsz neki. Szóval, hogyha problémád van az engedelmességgel, ha problémád van a viselkedéseddel, és meg akarsz belőle változni, akkor mit kell csinálni? Csak fuss Istenhez, és tölts vele még több időt. Csak tölts vele időt. Tölts vele időt, csak egyszerűen gyere, menj az ő jelenlétébe, menj az ő karjaiba, és egyszerűen csak tölts fel időt, mert minél több időt fogsz Istennel tölteni, annál kevésbé akarod őt majd megbántani. És annál jobban akarsz neki engedelmeskedni. A Szent Szellem az, aki képes minket átformálni. Nem nekünk kell próbálkoznunk, nem nekünk kell, nyilván nekünk kell meghozni ezt a döntést, de ne a saját erődből próbáld, hanem fuss Istenhez, fuss a Szent Szellemhez, és ő fog átformálni. Csak szeresd Istent jobban, és azt fogod látni, hogy az életed meg fog változni, át fog formálódni. Szóval ez a harmadik. A negyedik, amikor a Szent Szellemmel éled az életedet, az élet sosem lesz unalmas. Sosem lesz unalmas. Tudjátok, miért fárad bele egy csomó keresztény a keresztény életbe, meg mondjuk szolgálatban, meg ilyesmi? Azért, mert ezt is testből próbálják csinálni. És ezt a saját életemen vettem észre, hogy amikor én akarok valamit a saját testemből, a saját erőmből, emberi erőmből létrehozni, megcsinálni, szolgálni Istent, akkor egy idő után belefásulok, és amikor az én erőmből próbálom követni Istent, akkor azt veszem észre, hogy olyan unalmassá válik az egész, és olyan egyhangúvá. Viszont amikor a Szent Szellemben élünk, nem szabályok szerint élünk. Sehol nincs leírva a Bibliában az, hogy mondjuk neked fél órát kell naponta imádkoznod. Vagy egy órát. Vagy minden nap egy 20 percet Bibliát olvasni. Vagy két fejezetet minden nap elolvasni a Bibliában. Sehol nincs leírva. Nem szabályok szerint élünk, hanem szellem szerint. Szellem által élünk. És ezért fantasztikus, hogy sosem válik unalmassá dolog. Lehet, hogy egyik nap 5 percet imádkozok, másik nap egy órát. Lehet, hogy egyik nap 10 percet olvasom az igét, másik nap 2 órát tanulmányozom. Mert nem szabályok szerint élünk, nem törvény alatt élünk, hanem a szellem által élünk. És Isten szelleme egy szabadságot ad. Isten szelleme spontaneitást ad. Spontán. Nagyon sokszor szükségünk van erre, hogy ilyen spontánok legyünk, tehát hogy tudjunk rögtönözni az életbe. Az 2 Korintus 3.17, ez most nem lesz kivetítve, de azt írja, hogy ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság van. A Szent Szellemnek van egy ilyen, ugye énekeltük ma ezt a dalt, és nagyon örülök, hogy Bazsi ezt választottad be, hogy jöjj, mint egy árvíz, meg hogy van, meg a szél. Hogy van? Járdát. Szóval a szél. Itt, amikor a szélről énekeltünk, a Szent Szellemről énekeltünk. Csak ezt akartam kiemelni. Szóval a Szent Szellemnek az egyik neve a Bibliában az, hogy olyan, mint a szél. Most a szél milyen? Kiszámíthatatlan. Hát, igen, hideg, de kiszámíthatatlan. Igaz? Tehát nem tudod, hogy merre fog menni. Fogalmuk sincs, még a meteorológusok se tudják kiszámolni, hogy pontosan merre fog fújni a szél. Teljes mértékben kiszámíthatatlan. Ilyen Isten szelleme is. Ezért sosem válik majd unalmassá a keresztény élet, hogyha Isten szelleme vezet, nem fogod tudni, hogy reggel felkelsz, és fogalmad sem lesz, hogy Isten éppen merre fog vezetni, hogyan fog vezetni, hogyan fog irányítani. Szóval engedjük meg, hogyha szükséged van az életed bizonyos területén több szabadságra, ilyen spontaneitásra, akkor engedd meg, hogy a Szent Szellem munkálkodjon. Sose zárd be egy dobozba a Szent Szellemet, hogy Isten csak így munkálkodhat, vagy csak úgy munkálkodhat, hanem Isten sokféleképpen, a Szent Szellem sokféleképpen működik. Szóval legyünk nyitottak erre. Oké? Szóval az élet sosem fog unalmassá válni, hogyha Szent Szellemmel éljük. És tényleg szomorú látni azt, hogy nagyon sok keresztény ember úgy mutatja be a kereszténységet, hogy ez egy ilyen baromi unalmas dolog. Hogy jó, tudom, elmegyünk megint gyűlébe, tudom, mi lesz ima, lesz tanítás, meg dicsőítés, meg lesz valami felszolgálás. Szóval nem akarom, hogy ez a gyülekezet soha megszokottá váljon, de ez nem attól fog függni, hogy mindig más programokat csinálunk, mert ugye vannak ilyen gyűlik is, mindig valami más kell csinálni, hogy az embereknek az inger küszöbét szinten tudjuk tartani. Bocs, hogy ezt mondom, de hát mi pásztorok ilyeneken is gondolunk. Hát biztos unalmassá válik már egy idő után, szóval most rakjunk bele egy kicsit ilyen dolgot, meg egy ilyen show elemet még rakjunk bele oda. Szóval én azt gondolom, hogy nem ettől lesz izgalmas a keresztény élet, és nem ettől lesz izgalmas egy gyülekezeti élet sem, hanem az, hogy a Szent Szellem bennünk él, hogy minden egyes személybe itt él. És teljesen mindegy, hogy most itt egy ilyen pici terembe jövünk össze, és mondjuk egy klasszikus gitárral ment a dicsőítés. Nem ez számít, hanem az, hogy Isten Szelleme itt van és munkálkodik. És munkálkodik, és bennünk él, és független attól, hogy mi történik körülöttünk, Isten munkálkodik, és tesz valami újat, és sosem válik unalmassá. Sose engedd azt, hogy a keresztény életed unalmassá váljon. És hogyha így akarsz élni, akkor csak arra van szükség, hogy a Szent Szellemmel minden nap megenged, hogy ő vezesse az életedet. Az 5. dolog, amit a Szent Szellem tesz az életünkbe, éretté tesz bennünket. éretté tesz bennünket. A Róma 8:14 mond egy ilyet, hogy mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Még egyszer mondom, mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. A Biblia itt a fiakról beszél. A fiú, tehát nem kisbabákról beszél, nem azt mondja, hogy mert azok Isten kisbabái, akiket Isten szelleme irányít, hanem azok Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Van egy különbség. Amikor elkezded a Szent Szellemmel élni az életedet, akkor már nem úgy fogsz élni, mint egy kisbaba, hanem úgy, mint egy érett férfi vagy nő. Szellemileg érett férfi vagy nő. Ez miről beszél? Milyen egy kisbaba? Egy kisbaba aranyos, abszolút, szeretjük a kisbabákat, és amikor éhes, akkor sír. Amikor valami fáj neki, sír. Szóval, és azonnal ki kell szolgálni a szükségeit. Na most, szellemi értelemben is válhatunk kisbabák, és mindannyian kisbabák voltunk, amikor megtértünk, és azonnal, amikor szükségünk volt egy kis bátorításra, akkor kaptunk bátorítást Istentől. De egy idő után Isten fel akar minket növelni, és lehet, hogy szükségünk lenne Istentől egy kis bátorításra, és nem biztos, hogy azonnal meg fogjuk kapni ezt a dolgot, azért, mert Isten szeretne minket felnövelni egy következő szintre, hogy az ő fiai legyünk, és az ő lányai legyünk érettségben. És szeretné, hogyha Isten eljutnánk erre a következő szintre. A szellemi érettség az azt jelenti, hogy többé már nem a saját utamon járok. Többé már nem a saját terveimet akarom megvalósítani. A szellemi érettség azt jelenti, hogy többé már nem az lesz, amit én akarok, vagy mindig az én módszereim valósuljanak meg, hanem az, amit Isten akar. És természetesen vannak nekem is céljaim. Minden nap célokkal kelek fel. De mindig odaadom Istennek, és azt mondom, Uram, hogyha ez nem a te terved, akkor változtasd meg. Ha ez nem a te terved, akkor hozz változást, és változtasd meg, legyen meg a te akaratod. Szóval fontos az, hogy megértsük, hogy itt miről ír az ige. Az engedetlenség az megfojtja a Szent Szellemet, a Szent Szellemnek a munkáját. De amikor már nem a saját magunk útjait akarjuk élni, és nem arról szól az életünk, hogy mi van velem, hogy mi lesz nekem, hogy miről, hogy az én karrieremet, az én életemet építsem, hanem azt szeretném, amit a Szent Szellem akar, és amerre a Szent Szellem vezeti az életemet. Ezt jelenti a szellemi érettség. Szóval az ötödik, hogy éretté tesz bennünket, és a hatodik dolog pedig, hogy megtanít bízni. Amikor a Szent Szellemmel élünk, megtanít, hogy bízzunk benne. Szeretném, hogyha megértenénk valamit. Minden, amit Isten igéje mond, ami le van írva ebbe a Bibliába, minden egyes szó, amit Isten kér tőlünk, hogy tegyünk meg, vagy ne tegyünk meg, ez a saját javunkat szolgálja. Ez a te javadat szolgálja. Miért mondom el ezt? Mert ha ezt nem hiszed el, akkor sosem fogsz tudni engedelmeskedni Isten igéjének. Ha nem tudod ezt elhinni, hogy minden a javadat szolgálja, akkor sosem fogsz tudni igazán bízni a Szent Szellem vezetésében, pedig erre nagyon nagy szükségünk van. Szeretnék mondani nektek valamit. Istennek van egy különleges képessége. Azt írja a Biblia, hogy ő a kezdet, és ő a vég. És mi valahol itt vagyunk középen. Ugye, látja az életünk kezdetét, és látja az életünk végét. Istennek van egy ilyen tulajdonsága. Isten nem egy olyan kis főnök, aki ilyen szigorú szabályokat hoz meg, hogy ezt nem teheted meg, ezt megteheted, és így ki akar velünk szúrni, hogy ne tudjuk élvezni az életünket. Isten látja az életünk elejét, és látja a végét. És látja azt, hogy most hol vagyunk. És nagyon sokszor Isten azért mond valamit, mert ő már látja az életünknek a végét. Mond egy dolgot az életünkbe, hogy a Szent Szellem vezetésén keresztül, hogy megtegyünk, vagy ne tegyünk meg valamit. Pontosan azért, mert ő már látja a következő éveket, amik el fognak telni. És látja az életünket, az életünk végét. Hadd mondjak egy példát. Egy nagyon-nagyon tipikus példa, amit nagyon sokszor látok emberek életében. És nagyon sok ember életében láttam már ezt. Tegyük fel, hogy van egy 20, 30 vagy 40 éves, 40-es éveiben járó fiatalember, vagy egy hölgy, aki egyedülálló. És keresztény természetesen. És ez egyedülálló fiú vagy lány már nagyon-nagyon szeretne magának egy párt. Már nagyon-nagyon szeretne magának, hogy legyen valakie. És már úgy érzi, hogy ki fog futni az időből, mert már ő is, már 2 évvel idősebb, és már gyereke van, és nem tudom, hogy már saját háztartás, meg minden. Nekem is be kell hoznom magamat, nagyon sokszor hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. És ott van egy nyomást érez magán, hogy neki meg kell házasodnia. Neki kell találnia valakit, mert különben le fog maradni valamiről. És megjelenik Mr. Tökéletes. Aki lehet, hogy nem teljesen tökéletes, de nézzük el neki. Az a lényeg, hogy ott van Mr. Tökéletes, vagy Miss Bombanő. És meglátja, és azonnal beleszeret, és megvan a kémia, megvan az összhang. Fantasztikus van egy munkája, fantasztikus ember, olyan karaktere van, és olyan kisugárzása, és hát egy kis dolog van, hát nem igazán hívő, nem igazán tért meg, de nem baj, majd én megtérítem. Behozom a gyülekezetbe, és majd meg fog térni, és majd összeházasodok vele, és majd én. Hányan gondoltatok őszintén erre a dologra? Én vagyok az első, aki felteszem. Én, amikor egyedülálló voltam, sokszor gondoltam erre, hogy de hát nem, majd én behozom, majd megtér. Majd én megtérítem, meg fogom váltani. Majd vagy valaki más a gyülekezetben. Az a baj, hogy ez nem fog megtörténni. Mert a tapasztalataim alapján, amit mindig folyamatosan látok embereknek az életében, pont fordítva történik. Az az ember fogja megváltoztatni azt a keresztényt, aki próbálja megváltoztatni őt, és vissza fogja húzni a világba. És nagyon sok ilyen példát tudnék mondani nektek. De szerintem ti is tudtok példákat mondani, vagy hallani. De a lényeg az, hogy ne tegyük ezt, mert ez egy... Szóval én azt gondolom, hogy Isten látja, hogy hol vagyunk. Ő a kezdet és a vég, még egyszer. És látja, hogy hol vagyunk mi. De Isten, amikor azt mondja, hogy ne tedd, vagy tedd meg azt a dolgot, és teljesen mindegy, miről van szó, akkor ő nem arra érzelmi állapotra néz, amiben éppen vagy, hogy neked ki vagy éhezve egy valakire, hanem ő látja az életed végét, látja azt a sok évet, ami el fog telni, miután összeházasodsz azzal az emberrel, vagy összejössz azzal az emberrel, és azt mondja, hogy ne. Azt mondja, hogy ne. És azt gondolom, hogy ha Isten szelleme él bennünk, akkor kell, hogy bennünk legyen egy pici kis hang ilyenkor, ami megszólal, ami azt mondja, hogy ne tedd, várj rám, várj még, nem ő az. Tudjátok, hányszor hallottam ezt a hangot. És itt van az, ahol letesztelődik egy keresztény, hogy a Szent Szellem vezeti, vagy a saját testisége vezeti, vagy nem tudom mi. De itt van az, amikor kiderül, hogy tényleg az az ember hallja a Szent Szellemet. Aztán lehet, hogy vannak emberek, akik hallják, de nem akarnak tudomást venni erről. Sokan vagyunk így, sokan vannak így. Azt mondják, hogy hallom ezt a hangot, de nem érdekel. De Isten látja azokat az éveket, látja a következő több évet, az életed végéig látja. És ezért mondom azt, hogy meg kell, hogy bízunk Istenben. Csak akkor fogsz tudni megbízni Istenben, ha elhiszed, hogy minden, ami ebbe a könyvbe le van írva, az érted van. Érted van. És a Szent Szellem azért akar az életünkbe költözni, hogy adjon nekünk tanácsokat, hogy tanácsoljon, mert ő a kezdet és a vég, látja az elejét és a végét az életünknek, és tudja azt, hogy mi neked a legjobb. És azt mondja, hogy várj. Vagy azt mondja, hogy lépj, most lépj. És ez nem az a megfelelő idő, vagy azt mondja, hogy ez az a megfelelő idő. Szükségünk van a Szent Szellem vezetésére. Szükségünk van arra, hogy ő vezessen bennünket, hogy ő irányítson bennünket. Fontos megbízni a szellemi megítélésben. Szellemi megítélés. Nem az, hogy most ez helyes, vagy nem, nem törvénykezés, szellemi megítélés. Szükségünk van nekünk keresztényeknek szellemi megítélésre, és ez is már nem egy kisbaba állapot, hanem egy felnőtt kor. Szellemi felnőtt kor. Sokszor vannak elképzeléseink, nekem is voltak, hogy milyen lesz majd a nagy ő. És voltak elvárásaim, és egy ilyen halom lista. És sokszor vannak ilyenek az életünkben, amikor az egyedülálló éveinket éljük, és sokszor nem is látjuk meg, hogy éppen elmentünk a nagy ő mellett, mert olyan magas ez az elvárás lista, hogy soha nem tudja megugrani. Pedig elmentünk mellette. És ott volt. Egyedülállók itt a gyülekezetben. Szeretnék bátorítani benneket valamire. Annyi fantasztikus keresztény, lány és fiú van odakint a világban. Akikkel lehet, hogy abban a pillanatban, amikor összefutsz, nem fogják a legszebb részüket nem mutatni, nem lesznek olyan feltűnőek, mint amilyennek te gondolnád. De mégis megvan bennük az a szellemi mélység, az a szív, ami miatt ők azok. Csak nagyon sokszor mi keresztények is a sztárokra nézünk, azokra, akik fenn vannak a színpadon, azokra, akik jól néznek ki, akik feltűnőek, akik magukra vonják a figyelmet, mert dominánsak, mert nem tudom, milyen a kisugárzásuk, de nem vesszük észre, hogy lehet, hogy ott áll mellettünk a nagy ő, mert az elvárásaink túl nagyok. Szóval az elvárásainkat is oda kell adnunk Istennek. Ezzel azt akarom mondani. Oda kell, hogy szánjuk neki, és azt kell mondanunk, hogy Uram, oké, itt vannak, szeretném ezeket a ilyen elvárásokat, de odadom neked, odadom a te kezedbe, és legyen meg a te akaratod. És vegyük észre azt, hogy lehet, hogy nem lesz olyan feltűnő az az ember, mert lehet, hogy abban a pillanatban, amikor találkozol vele, nem a legszebb és a legfeltűnőbb oldalát fogja mutatni. De ettől még ott van benne az a szellemi mélység, amire neked van szükséged. Ezt jelenti a szellemi megítélés, hogy látod. És nem arra nézel, amit a világban néznek az emberek, ami a feltűnő dolog a világban. Értitek? Hanem az, ami a színfalak mögött van, egy ember szívében van. Ne azt nézzétek, hogy mit mutatnak magukból az emberek. Sose azt nézzétek, mert az nagyon feltűnő, hogyha valaki nagyon mutat valamit magából. Hanem inkább nézzétek azt, hogy mi van a szívükbe. Mi van a szívükbe ezeknek az embereknek. És hiszem azt, hogy rengeteg fantasztikus ember van a keresztények között is. Nagyon sok fantasztikus keresztény, egyedülálló lány és fiú van, akik tényleg szeretik Istent, akik nem csak ilyen rajongók, Krisztus rajongók, hanem Krisztus követők. És van egy különbség a kettő között. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy engedjétek meg, engedjük meg, hogy a Szent Szellem vezesse az életünket. És akkor megtanít bízni. 5 Mózes 10.13. Hogy tartsd meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok nektek, mert ez a javatokra van. Isten álmodja nekünk, hogy amit ő parancsol, amit ő mond, ez a javunkat szolgálja. Halleluja. Ez fantasztikus. Ez ugyanolyan, mikor a szülők a gyereküknek mondják, akik szülők és van gyereketek, tudjátok milyen ez? Amikor azt mondod a gyerekednek, hogy tudom, hogy nem érted, Christopher mondjuk. Bocs, hogy ezt a példát mondtam. Tudom, hogy nem érted, Christopher, de ez a javadat szolgálja. Igaz? És a Christopher azt mondja, hogy nem értem, tényleg nem értem, miért nem? De az ő szülei sokkal jobban tudják ezt, és ugyanígy van Istennel is. Bocs, Christopher, hogy ezt téged hoztalak például. De tényleg sokszor így van Istennel is, hogy Isten ugyanezt mondja nekünk, hogy lehet, hogy nem érted, hogy miért nem. De hidd el, hogy ez a javadat szolgálja. És lehet, hogy ez a gyerek meg, de most miért nem rakhatom bele a kezemet a tűzbe, vagy a parágyba. Mert nem. Ne, lehet, hogy nem érted, hogy miért nem, de nem. És a babák ilyenek, tegnap voltunk a Lucáéknál, ugye az Esztinél, meg a Lacinál, és ott van a Luca, aki 2 éves, és tényleg egy csomó mindent el kell neki mondani, hogy Luca nem mász át azon a, mi volt az, egy ilyen üvegasztalon, ne nyom fel az üvegasztalt, és nem tudja, hogy miért nem, mert nem tudta azt, hogy az úgy lejár, és hogyha megnyomja, akkor így ráesik az egész üveg. És sokszor így vagyunk mi is, hogy ilyen, amikor bébik vagyunk még akkor is, hogy így Isten így mondja nekünk, hogy ne tedd ezt. És tudom, hogy nem érted, hogy miért, és tudom, hogy nem érted, de hidd el azt, hogy ez a te érdekedet szolgálja. Szóval Isten ugyanígy viselkedik velünk is. Úgyhogy csak szeretnék bátorítani erre benneteket, hogy engedjük meg, hogy Isten adjon nekünk egy ilyen bizalmat, és engedjük meg, hogy a Szent Szellem vezetését az életünkbe. Szeretnék most imádkozni. És szeretném, hogyha megengednénk a Szent Szellemnek, hogy ő irányítson bennünket. Ne engedjük meg, hogy a testi természetünk irányítson. A testi természetünk azt mondja, hogy edd meg, vedd meg, mondd ki. És nagyon sokszor, nem tudom ti, hogy voltatok vele, de nekem is volt már ilyen, hogy így a Szent Szellem mondta, hogy ne edd meg ezt a kenyeret. Annyira kívánom, annyira jó lenne. Ne edd meg azt a fánkot. De annyira jó lenne, mindig a Zsani mondja, hogy túl sok fánkot eszel. És akkor, és mondjuk azt, hogy ne mondd ki ezt a szót. De úgy, olyan igazam van, ki kell, hogy mondjam. Hát ez az igazság. El kéne menned edzeni. De most nincs időm. Szóval Isten mindig mond, szól, beszél, a Szent Szellem mond. De a testiségünk sokszor, ő akarja irányítani az életünket. Azt írja a Róma, még egy igét szeretnék nektek felolvasni. Róma 8:8. Ezért, akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, kiszolgálják a testi természetük vágyát és impulzusait, ez most nincsen ideírva, a másik fordítás mondta így, azok nem képesek Isten tetszéseire élni. Ez a nagyon érdekes, hogy így fogalmaz, hogy kiszolgálják a testi természetük vágyait. Szeretjük, amikor az emberek így kiszolgálnak. Elmegyünk étterembe, az emberek kiszolgálnak, igaz? Tök jó, amikor a pincér kiszolgál. És minél többet szolgál fel, annál jó érzés. Néha jó elmenni így étterembe. De minél többet szolgál ki a pincér, annál nagyobb lesz a számla. Szóval ugyanígy van a testi természetünkben is, minél jobban kiszolgáljuk a testi természetünket, annál nagyobb lesz a végén a számla. És van egy ilyen gondolat, amit hallottam, ez azt mondja, hogy a bölcsesség egy nehéz döntést hoz ma, hogy hasznot hozzon a jövőben. Nem tudom, hogy ez megvan-e. Tehát a bölcsesség egy nehéz döntést tud meghozni ma, hogy hasznot hozzon a jövőben. A testiség azt teszi, ami jó érzés most, és nem érdekli, hogy mi történik később, de a később mindig el fog jönni. A később, a holnap mindig eljön. Szóval ne engedjük azt, hogy a testiségünk irányítsa az életünket, hanem merjünk meghozni egy nehéz döntést ma azért, hogy a jövőnket építsük, és egy jó jövőt építsünk. Most a héten, vagy egy hete kiírtam így az EGH csoportba, Isten szívemre helyezett egy gondolatot. Nem tudom, biztos hallottatok már így a világban egy ilyen dologról, hogy ugyan már egyszer élünk. Ugorj bele, egyszer élünk. Hallottátok már ezt a kifejezést? Egyszer élünk. Ezen kezdtem el gondolkozni, hogy milyen hülyeség ez a egyszer élünk. Én azt mondom, hogy azért nem ugrok bele, mert pontosan egyszer élünk. És nem akarom azt az egyetlen életemet azzal tölteni, hogy a rossz döntéseim után takarítom össze a koszt. Pontosan ezért nem akarok beleugrani. És nagyon sokszor a bölcsesség, tehát ez egy paradoxon, tehát hogy egyszer élünk, de nem, az emberek nem gondolnak bele ebbe, hogy pontosan ezért nem kéne belugrani, mert egyszer élünk. És nem akarok éveket tölteni azzal, hogy helyrehozzak egy rossz döntést az életembe. Szóval engedjük meg, hogy a Szent Szellem vezessen bennünket, és ne a világnak a gondolatai és a világnak az elképzelései alapján éljük az életünket, hanem engedjük meg még egyszer azt, hogy a Szent Szellem vezessen minket. Mert mit csinál a Szent Szellem még egyszer? Szellemi érzékenységet ad, meggyőz a bűneinkről, de nem ítél el, átformál, vele az élet sosem lesz unalmas, éretté tesz bennünket, és megtanít bízni. Imádkozzunk! Drága Szent Szellem, köszön neked azt, hogy te egy valóságos személy vagy, és köszön neked azt, hogy te bennem akarsz élni, és bennünk akarsz élni. És meghozunk egy döntést, hogy behívunk a szívünkbe. Veled szeretnénk élni. Vezesd te az életünket. Vezesd te a gyülekezetünket. Vezesd te a házasságainkat. Vezesd te a terveinket, a céljainkat. Vezesd te, Uram, az életünk minden területét. Vezesd te a döntéseinket. Vezesd te a pénzügyeinket. Vezesd te az iskoláinkat, a munkahelyénkbe a dolgokat, a döntéseket, amiket meghozunk. Te vezesd a kapcsolatainkat. Uram, te vezesd az életünk minden részét. Uram, imádkozok azért, hogy minden egyes nap adj nekünk egy érzékenységet, hogy meghalljuk a te hangodat. Uram, szeretnénk érzékenyek lenni rád. Érzékenyek lenni, hogy meghallani ezt a halk hangot, ami bennünk van és szól. Szent Szellem, vezess minket is, és irányíts. Uram, neked szánjuk oda az életünket. Nem fogjuk megengedni, Uram, hogy a testiség vagy a világ irányítsa az életünket. Nem fogjuk megengedni, hogy a törvénykezés irányítsa az életünket. Hanem meghozunk ma egy döntést, hogy Szent Szellem, irányíts te. Oda rakjuk az életünk minden területét. Nem csak egy részét, a legféltettebb területeit is az életünknek. Mert tudom, hogy te vagy a kezdet és a vég, és tudom, Uram, azt, és tudjuk, hogy te a legjobbat akarod nekünk. És sosem akartál rosszat. Uram, te egy jó apa vagy, te egy jó szülő vagy. Uram, imádkozok azért, hogy segíts nekünk abban, hogy megváltozzunk. Uram, a rossz szokásainkból. Imádkozok, Uram, azért, hogy vonj magadhoz közelebb. Uram, nem a saját erőnkből fogunk és akarunk megváltozni, Uram, hanem egyszerűen csak szeretnénk veled több időt tölteni. Uram, szeretnénk többet lenni veled. Uram, növeld a szeretetet. Szeretnénk egyre jobban szeretni, egyre jobban dicsőíteni téged, és olyanná válni, mint amilyen te vagy.